Üdvözlöm a kedves hallgatókat és nézőket a Klasszis Podcastnak az aktuális adásában, és a mai vendégünket köszöntöm is, Balázs Pétert, Magyarország volt külügyminiszterét, a Magyarország Európai Unióhoz kiküldött állandó képviselőjét, korábbi képviselőjét, egyetemi tanárt, az MTA tagját. Azt hiszem a lényeget elmondtam.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok.
És azt talán nem titok, és talán a nézők és a hallgatók is ugye kitalálhatták, hogy a mai beszélgetésünk apropója az május 1-e. Egész pontosan az, ugye, hogy 20 éve lesz néhány nap múlva, hogy Magyarország belépett az Európai Unióba, és ugye... Professzor úr, hát elég, hogy jól fogalmazzak, eléggé közel volt annó a tűzhöz, mikor ugye Magyarország belépett az EU-ba. Egész pontosan ugye annak idején Magyarország Európai Unióhoz kiküldött állandó képviselője volt, részt vett a tárgyalásokban, lehet azt mondani, hogy a tárgyalások frontvonalában volt, és így feltétlenül érdekes részletekkel tud nekünk szolgálni azzal kapcsolatban, hogy pontosan hogyan és miként is történtek a dolgok annó, de hogy még mielőtt rátérnénk az akkori időkre, azért egy aktualitással kezdeném. Ugye most jövök egy EP kampányitóról, az Európai Parlament az most a mai nappal nyitotta meg úgymond a saját intézményi kampányát, és az jutott eszembe, hogy ugye ha jól számolom, ez az 5. EP választás Magyarországon, ugye 2004-ben volt az első, és ahogy így végignéztem a részvételi arányokat, ugye azt mind el lehet mondani, hogy a Európai Parlament választás Magyarországon az egy kicsit ilyen másodrendű volt eddig, tehát hogy jóval alacsonyabb voltak a részvétel arányok, ahogy így megnéztem, a legalacsonyabb talán 2014-ben volt ilyen 28%, és a maximum azt hiszem legutóbb volt 43%, hogy ön szerint most én kicsit úgy érzem, mintha most ez jobban a fókuszban lenne, vagy jobban érdekelni az embereket. Nem tudom, hogy ez mi a vélemény, illetve van-e várakozása, hogy a mostani EP választás, ami ugye június 9-én lesz Magyarországon, ez milyen részvételi arányt hozhat?
Valószínűleg magasabb lesz, ugyanis azért az Európai Parlamentbe kiküldünk 21 képviselőt, de ettől itthon a hatalmi viszonyok nem változnak. Tehát itthon semmilyen változás nem következik be, sokkal nagyobb az érdeklődés is, meg a magasabb a részvétel, amikor mondjuk a saját önkormányzatunkat választjuk meg, mert azon múlik majd, hogy milyen állapotban lesznek például az utak. A másik pedig az, amikor a parlamentet választjuk meg, majd, hogyha normális időben kerül rá sor, akkor 2026-ban legközelebb, attól pedig a hazai kormányzat és országgyűlés változik meg. Na most az EP ehhez képest egy kicsit jelképes választás. Jó alkalom persze arra, hogy a pártok kapjanak egy visszajelzést a népszerűségükről, és Magyarországon, mint hogy éppen az utóbbi hónapokban fölkavarodott az eddigi állóvíz-szerű belpolitika, várható, hogy többen fognak elmenni, és most a formálódó új versenyben majd kijelölik, hogy ők milyen pártokat szeretnének látni. Ennek az lesz a fontos következménye, hogy ez lesz a startvonal tulajdonképpen a 26-os országgyűlési választásokhoz.
Igen, tehát magyarul, ha jól értem, azt is mondja, ez a választás egyfajta belpolitikai üzenetértékkel is bír.
Mindig az az EP választás, ugye szokták figyelni, hogy mennyire van távol a fontos hazai választásoktól egy országgyűlési, vagy ahol van elnök választástól, és minél távolabban, annál inkább alkalmas arra, hogy jelezzen a politikának. Minél közelebben, annál inkább ismétli meg ugyanazt a felállást. Hát nálunk most ez egy ilyen félidős választás lesz, ezért nő a jelentősége.
Igen, erre meg mindenképp visszatérek, illetve az új trónkövetelőnek a szerepére is, illetve hogy ön hogyan éti le, meg erre még visszatérek majd, de hogy csigázok a kedélyeket erre majd a műsor végén. Most rátérnék a május 1-ére, illetve hogy a 20 éve léptünk be az Unióba. Egy olyan kérdéssel indítanék, hogy nem tudom, emlékszik-e arra még, hogy mit csináltunk 2004. május 1-én?
Nagyon pontosan emlékszem, hogy ez egy óriási fordulat volt az ország életében, és a személyes életemben is. Én addig a pillanatig Magyarország állandó EU képviselője voltam, és ilyen szempontból foglalkoztam ugye azzal, hogy kezdtünk részt venni a tanács ülésein, ami azt jelenti, hogy minisztereink már járhattak attól a perctől kezdve, hogy aláírtuk a csatlakozási szerződést, tehát volt egy ilyen felfutási időszak. Az én legfontosabb feladatom akkor az volt, hogy hozzam létre a brüsszeli állandó EU képviseletet. Ugye addig egy nagykövetség volt, amelyik egy klasszikus diplomáciai szerepet töltött be, persze a tárgyalások frontvonalában volt az elmúlt vagy előtte lévő években, és akkor a tagsággal ugye megnyílik a lehetőség, hogy felállítsunk egy állandó képviseletet, ami már a belső működés része. Mert az állandó képviselők bizottsága hetente ülésezik, ugye ezek a tagállamok EU nagykövetei, fontos döntéseket hoz, minden átmegy a kezén, és abban nekem adatott meg először, hogy tanácskozási joggal még a tagság előtt bekapcsolódjunk, és részt vegyünk. Én tulajdonképpen azzal már kicsit előre beléptem az Unióba. És május 1-jével lettem Európai Uniós biztos. Tehát ez egy óriási fordulat volt.
Michel Barnierrel közösen.
Így van, amihez még tartozik egy érdekes epizód, mert őt azokban a napokban hazarendelték külügyminiszternek, úgyhogy ott maradtam régi partner nélkül, és jött egy új francia biztos, aki akkor tanulta az Európai Uniót, úgyhogy az is nagyon izgalmas volt, de mondom, számomra ez a fordulat, ez a váltás egy lényeges munkaköri váltás, mert addig én Magyarországot képviseltem, és attól kezdve az Európai Unión belül egy szakágazatot, a regionális politikát. Már most, hogy pont akkor mit csináltam, több meghívásom volt különféle konferenciákra, akkor óriási konferencia dömping volt a bővítés körüli napokban, és mint hogy én korábban voltam nagykövet Koppenhágában, és nagyon szívemhez nőtt Dánia, egy koppenhágai meghívást fogadtam el, és április 30-án egy ottani konferencián tartottam előadást, de úgy intéztem, hogy még egy esti repülővel hazajöjjek, és közvetlenül a repülőtérről mentem a Hősök terére, ahol óriási tömeg lelkesen várta a pillanatot. Ez kicsit olyan volt, mint egy újévi buli, hogy üt az óra, igen, és akkor valami új kezdődik. És ott együtt sok honfitársammal örültünk annak, hogy május 1-je 0 órakor Európai Uniós tag lesz Magyarország.
Igen, ahogy ön is mondta, én is úgy emlékszem, hogy én ugye akkor végeztem az egyetemen, hogy akkor ez egy ilyen nagyon ilyen felszabadító érzés volt, vagy úgy tekintettünk rá legalábbis mi fiatalok, mint hogy ez egy óriási lehetőség, és azt hiszem, most nem tudom pontosan, de 80% felett volt azt hiszem a unió támogatottsága akkor itthon. Ugye úgy vágtunk bele akkor az EU tagságba, milyen hatalmas reményekkel, és ön hogy látja most, hogy az elmúlt 20 évben mi az, ami valóra vált ezekből a reményekből, illetve mi az, ami nem?
Volt valóban egy lelkesedés, egy várakozás, hiszen tulajdonképpen egy 10 éves periódus zárult le. Magyarország 1994-ben adta be a csatlakozási kérelmét. Akkor mi borzasztó hosszúnak találtuk ezt a 10 évet, állandóan türelmetlenkedtünk, hogy mikor leszünk már végre tagok. Az Unió azonban egy nagyobb méretű bővítés mellett döntött, és bevártunk még olyan újonnan önállósodott államokat is, mint Szlovénia vagy a balti államok, és egy nagy bővítés történt 2004-ben. Teli voltunk várakozással. És ez a várakozás egy nagyon széles nemzeti egységen nyugodott. Tehát volt egy közakarat, amelyik túlnyomó rész, 80% fölött volt a támogató szavazatok aránya a népszavazáskor, és ezt valóban nagyon akartuk, mert úgy éreztük, hogy ez a mi otthonunk, ide tartozunk, most térünk vissza egy viszonylag hosszú történelmi eltérítés után, és most megnyílik előttünk a lehetőség. Hát aztán ugye két dolog történt utána, ami bizonyos fordulatokat hozott. Az egyik, hogy a belépés másnapján, most így visszatekintve úgy látjuk, hogy kicsit egy ilyen célvesztés következett be. Tehát,
hogy rögtön a belépés után?
Igen, tudnék, ez a, olyan, mint a mesékben, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak, a történet véget ér az esküvővel.
Ja, ez olyan, mint mikor a házasság első napja körülbelül.
Pontosan, tehát elértük, ezt akartuk, ide vágytunk, most itt van, és akkor most mi a következő? Tehát addig volt egy világító cél, hogy megyünk az EU-tagság felé, elértük. És most mi a következő? Nem volt következő kitűzött cél, tehát akkor kellett volna egy olyan politikai vezetés, lehetőleg egy széles konszenzusra építve, hogy okay, most benn vagyunk, akkor most építsük föl az unión belüli stratégiai céljainkat. De ránk szakadt ez a boldogság, elkezdtek ömleni az uniós pénzek, lehetett járni mindenféle uniós intézménybe, parlamentbe, tanácsba, megjelentek a állampolgáraink a bizottságba, és a többi. És akkor most mi lesz? És akkor történt néhány furcsa jelenség, ugye, hogy kiürültek pozíciók. Ugye én EU nagykövetből lettem biztos, nem neveztek ki akkor új EU nagykövetet egy darabig. A Juhász Endre kollégám, aki a tárgyalások vezetője volt Brüsszelben, ő európaügyi miniszter volt abban a pillanatban, európai főbíró lett belőle. Oda se neveztek ki, hónapokig üres volt. Az belépés másnapján nem volt európaügyi miniszter. És aztán a legnagyobb fordulat az kicsit később következett be, amikor Megyesi Pétert a saját koalíciója tulajdonképpen megpucsolta, megvonták tőle a bizalmat, tehát egy miniszterelnök váltás következett be, és onnantól elég zűrzavaros lett a kormányzás, tehát kicsit összezavarodott az ország. Ez volt az egyik dolog. Ezt neveztem én célvesztésnek. A másik pedig 2010 után következett be, amikor az Orbán kormány nem is rögtön 10-ben, talán inkább, ugye 11-ben kezdett el beszélni frontálisan az Európai Unió ellen. Nagyon emlékezetes volt a miniszterelnök 2011. március 15-i beszéde.
Úgy azt mondja, hogy a kormányra kerülése után.
Igen, kormányra kerülése után mindenképpen, és nagyon érdekes egybeesés, hogy 11-ben megkapjuk első alkalommal a tanács forgó elnökségét, és ez alatt az időszak alatt, miközben a szakértők szorgalmasan dolgoznak a magyar elnökség különböző témáin, a miniszterelnök tart egy olyan beszédet, hogy hát rajtunk se a Habsburgok, se a törökök, se Moszkva nem tudott győzedelmeskedni, Brüsszel se fog, és megkezdődik ez a brüsszelezés.
Hát nekem úgy tűnik, lehet, hogy nincs rosszak az emlékem, hogy annak idején, én emlékszem erre az időszakra, amikor 11-ben voltunk ugye soros elnökök, meg Gödöllőn voltak mindenféle események, stb., hogy azért a mai állapothoz képest ez a Brüsszel ellenesség, vagy Brüsszel kritika, vagy Brüsszel hát gyakorlatilag Brüsszel támadása azért jóval visszafogottabb volt a nyelvezetében, mint most. Nekem úgy
hát tűnik. Azóta erősödött nekem valóban, de akkor volt egy euróatlantista külügyminiszter Martonyi János személyében, aki vezényelte az EU elnökséget. Volt egy kitűnő szakértői gárda, főleg a külügyminisztériumban, akik csinálták, ugye akkor juttatta célba a magyar elnökség az unió Duna stratégiáját, az unió Roma stratégiáját, Horvátország fölvételét. Tehát fontos témák fűződtek a magyar elnökséghez, miközben vissza lehet lapozni Orbán Viktor március 15-i beszédéhez, ugye ez a brüsszelezés akkor nagyon hangsúlyosan elkezdődött, és egy érdekes kontrasztot mutatott, hogy a kormány egyik kezével végrehajtja az uniós feladatokat, másikkal pedig elkezd az unió ellen agitálni. Ez aztán 2014 után fordult komolyra.
Igen, ez meg mindenképp fontos téma, és vissza is térnék rá, de egy kérdés erejéig azért még a csatlakozási tárgyalásokra kíváncsi lennék abból a szempontból, ugye, hogy mindenki annak idején, ugye, még én is emlékszem, hogy folyamatosan jött a médiából az, hogy koppenhágai kritériumok, ugye tudtuk, hogy van a politikai kritériumok, lefektetve gazdasági kritériumok, versenyképes Magyarország, stb., hogy engem az érdekelne, hogy ugye volt ez a hivatalos verzió, hogy nekünk ezt meg ezt kell teljesíteni, és akkor, hogyha ugye megvan, akkor ott a tagság, és ugye 98-ban kezdődtek a tárgyalások, 6 évig tartottak, vagy 5-6 évig, ha jól számolom, de hogy ugye ön ott volt a tárgyalások frontvonalában, hogy ez ilyenkor igazából hogy zajlik? Tehát mi az, ami eljut a nyilvánosságig, és mi az, ami nem jut el a nyilvánosságig? Tehát valóban az volt csak, hogy itt vannak ezek a kritériumok, ha megteszitek, akkor tagok vagytok és kész, vagy voltak bizonyos háttéralkuk, amikről mondjuk a nyilvánosság akkor nem feltétlenül tudott.
Nos, ugye kezdjük azzal, hogy fölmerült politikai szinten is, de szakértői szinten még inkább, hogy ezeket az új jövevényeket, akik egy más politikai gazdasági rendszerből érkeznek, tervgazdaságból, egypártrendszerekből, stb., talán nem kéne azonnal teljes jogú tagként fölvenni, hanem kellene egy ilyen másodosztályú tagságot csinálni, ami ellen mi mindnyájan
észtországot... Komoly lehetőségként merült föl?
Hogyne. Hát azért az Unióban ugye van egy külső társulás, amin mi is átmentünk. Más szervezetekben, például az EFTA-ban, az Európai Szabadkereskedelmi Társulásban, ott létezett egy belső társulás, tehát egy félig meddig tagság. Finnország így volt az EFTA tagja. És nagy irodalma volt annak, hogy kellene egy ilyen tisztító tűz, egy ilyen átmeneti szakasz, amíg átszoknak az egyik rendszerből a másikba. Na most ez ellen nálunk a politika, de nem csak nálunk, mindegyik, lengyeleknél, többieknél. Nagyon erősen tiltakozott, és azt mondtuk, hogy kérem, mi képesek vagyunk teljesíteni, mi visszatérünk Európába.
Gondolom azért is, mert úgy éreztük volna, mintha ez egy ilyen másodrendű.
Abszolút. Tehát mi azt mondtuk, hogy mi teljes jogú tagok akarunk lenni, és a teljes uniós jogi és intézményi követelményrendszert teljesíteni fogjuk. Uh-huh. Na most a valóságban azért azt úgy láttuk, hogy például a volt osztrák-magyar monarchia örökösei olyan jogrendet, például olyan szabadalmi jog volt nálunk, olyan versenyjogi alapok voltak, és még nagyon sok minden, ami rendkívül közel állt, sokszor szinte jobb is volt még egyes dél-európai EU-tagok joganyagánál. Mi azt mondtuk, hogy nekünk ez nem nagy probléma, egy-két területen kérünk majd átmeneti mentességet, amire van lehetőség, a tárgyalásokon, ha nem is a tárgyalás napjáig, de utána x évvel majd teljesítjük. Ebben meg tudunk egyezni, és a belépés napjától kérjük a teljes jogú tagságot. Tehát ez volt az elvi alapja. A másik, ami fontos, hogy volt egy politikai folyamatosság Magyarország részéről, mert Antal József kormánya kérte a csatlakozást, és elkezdett erről...
94-ben.
Előtárgyalásokat folytatni. Jön a Horn kormány, lelkesen folytatja, töretlenül folytatja, jön az első Orbán kormány szintén, és ott főleg ugye a miniszterek tárgyalnak, utána jön a Medgyesi kormány, amelyik belép. Úgyhogy itt volt egy folyamatosság, ami a már említett nemzeti konszenzuson nyugodott, tehát mindegyik élvezte a széles közvélemény támogatása, hogy nagyon jó, ezt akarjuk, errefelé kell menni. Na most kérdezte ugye, hogy voltak-e háttéralkuk. Ez egy olyan tárgyalási folyamat, ami a legnagyobb nyilvánosság előtt folyik. Nagyon sokan vesznek benne részt, ráadásul 12 ország indult együtt. Abból 10 belépett 2004-ben, ketten nem bírták az iramot. Ez Románia és Bulgária. Nem politikai okokból váltak le, hanem technikai okokból.
Tehát annyi minden, nem voltak érettek rá.
Annyi mindent kellett nekik teljesíteni hirtelen, hogy azt mondták, hogy még egy pici időt kérünk, és ők 2007-ben zárkóztak föl. Tehát ez csak ilyen. A maratonban egy picit később futottak be, de ugyanoda. Na most... Ezek az országok állandóan figyelték egymást. Volt is egy információcsere közöttünk, de láttuk, hogy mit csinál a másik. A plenáris tárgyalások szériába folytak, tehát egymás után jöttünk be a tárgyalóterembe, elég gyorsan vettük sorra a pontokat, és akkor már mondták, hogy köszönjük szépen, tessék sietni, mert az észt delegáció már itt vár a halban. Ugyanígy történt a lezárás. Én ott voltam 2002 december 13-án Luca napján fejeztük be a tárgyalásokat Koppenhágában, mert dán elnökség volt. Nagyon jó és nagyon kemény dán elnökség volt, és részben nekik is köszönhetjük, hogy akkor egy utolsó rohammal sikerült a végére érni a tárgyalásoknak, és azt mondja, hogy kérem, lezártunk minden kérdést. Technikailag a tárgyalások fejezetenként zajlottak, tehát a témák föl vannak szeletelve, különböző témakörökre, fejezetekre, és amikor egy-egy fejezet kész volt, akkor azt mondtuk, jó, akkor ezt ideiglenesen lezárjuk, de az az el minden tárgyalásra vonatkozik, hogy semmi nincs lezárva, amíg minden nincs lezárva. Tehát amikor az egészet lezárjuk, mert addig még lehetnek kölcsönös összefüggések a dossziék között, és 2002. december 13-án akkor a négy visegrádi miniszterelnök egy asztalnál ült a büfében, én is ott voltam mögöttük, és még egymást is bátorították, meg tájékoztatták, és akkor úgy egymás után jött talán a cseh kollega volt az első, aki azt mondta, hogy urak, megkaptunk mindent, amit akartunk, sok szerencsét, mi megyünk vacsorázni. Utána jött a lengyel, a legvégéig maradtunk a szlovákkal, ugye akkor Medgyessy és Zurinda, és a magyar volt az utolsó, mert mi még ott ragaszkodtunk ahhoz, hogy az unió külső határának kezeléséhez kapjunk még pénzt. Még volt egy ilyen...
Ha jól értem, 2022. decemberében, vagy 2002. decemberében.
2002. december 13-án vagyunk. És akkor még több száz millió eurót sikerült megszereznünk ahhoz, hogy a külső határokon megfelelően tudjuk kezelni a személy és az áruforgalmat. És akkor befejeztük a tárgyalásokat, kész volt. Utána még egy csomó technikai munka van, mert ilyenkor az egyességeket szövegbe kell önteni, utána azokat minden nyelven el kell készíteni. Utána jött még az említett népszavazás, majd a 2003-ban az aláírás, és mindez megelőzte aztán ratifikálás mindenütt, ugye a unió nemzeti parlamentjeiben, európai parlamentben, természetesen mi parlamentjeinkben is, és így jutottunk el 2004 május 1-ig.
És így visszagondolva ezekre a tárgyalásokra, mi volt a legnehezebb feladat?
Hát voltak nagyon nehéz témák.
Tehát ez konkrét szakpolitikákhoz kapcsolódik.
Konkrét szakpolitikákhoz, tehát például, hogy az ivóvíz arzén tartalmát mikor lehet levinni Magyarországon az uniós norma szintjére. Ezt május 1-ére nem tudtuk bevállalni. Vagy a repülőterek zajszintjét mikor visszük le az uniós normák szintjére. Ezt se tudtuk vállalni. Egy csomó egyéb dolog volt, és aztán voltak nagyon kényes ügyek. Az egyikkel én magam is foglalkoztam több metszetben, ez a külföldi gépkocsi gyáraknak adott hazai kedvezmények. Ugye itt különféle, itt Suzuki, akkor Ford megjelent, tehát voltak már kezdődő ilyen gépkocsi, akár alkatrészgyártás, akár összeszerelés, és ezeknek mindig az aktuális kormány adott valamilyen előnyöket azért, hogy ide jöjjenek Magyarországra. Most ezek elég tarka képet mutattak. És az unió azt mondta, hogy ezt tessék az uniós szabályok szerint átformálni, mire mi azt mondtuk, hogy kérem, visszamenőleg nem vagyunk hajlandók. Előre tekintve igen, de ugye a vita folyt, hogy akkor tessék most rögtön, ezek a tárgyalások folynak valamikor ugye 2002 táján. Mondtuk, hogy előre most még nem tudjuk bevállalni, de kezdjünk el tárgyalni arról, hogy a csatlakozás napjától hogyan állunk át. Na most erről tárgyalni kellett az autógyárakkal, tárgyalni kellett az Európai Bizottsággal, és például ebben a témában volt egy olyan fordulópont, amikor egy ilyen bizalmas vacsorán Medgyessy Péter volt, Juhász Endre főtárgyaló, és én magam, mint a integrációs államtitkárság vezetője a külügyben, hárman voltunk, három uniós partner ült velünk szembe, nagyon kemények voltak, ugye az unió általában nagyon kemény tárgyaló, mert sok országot képvisel, a tárgyalónak van egy mandátuma, és nagyon nehéz módosítani, tehát azt minden erővel próbálja keresztül vinni. És akkor Medgyessy Péter azt mondta, hogy ne haragudjanak, de ha ehhez ragaszkodnak, akkor mi felállunk, és megszakítjuk a tárgyalásokat, majd később folytatjuk.
Ez inkább ilyen bluff volt, vagy
valódi? Ez abszolút valódi volt. Tehát ez teljesen valódi volt. Ez egy bátor lépés volt, mert ha ezt kimondta, akkor ezt meg is kell csinálni. Élére állította, és akkor az egyik Európai Uniós biztos volt a tárgyaló fél, aki a versenypolitikával foglalkozott, és azt mondta, hogy na jó, akkor ültessük le még egyszer a szakértőket holnap. És akkor a szakértők még beszéltek, és elértük azt, hogy ne kelljen se visszamenőleges hatállyal, se azonnal felzárkozni, hanem 2004. május 1-ével fogjuk átvenni az uniós szabályokat. Nem minden autógyártónak volt ez jó, tehát velük is meg kellett kötni. Igen, hogy most kinyílik egy nagy piac, de ennek föltételei vannak.
Ugye azt hiszem, azt nyugodtan kijelenthetjük, meg az is, aki mondjuk kritikus az EU-val szemben, az is elismer, hogy nagyon sok előnnyel járt a csatlakozás, most a szabad utazástól kezdve, egészen az uniós pénzek beáramlásáig, stb. Vagy az, hogy most egy tök gyakorlati példát mondok, hogy bárhova megyek az unión belül, ugyanolyan perszdíja használom, igaz, hogy ez csak az elmúlt években lett így, de ugyanolyan perszdíja használhatom a telefonomat, mint itthon. Azért ez egy ilyen, úgymond az átlag polgároknak egy fontos fejlemény, még akkor is egy ilyen apróságnak tűnik, tehát egy csomó előnyt fel lehet sorolni, de azért, hogy ne legyünk teljesen egyoldalú, vagy ne legyünk egyoldalúak, azért voltak bizonyos hátrányok is. Nekem most konkrétan például az jut eszemben, hogy én egy kisvárosba, Ajkáról származok, és emlékszem, hogy miután beléptünk az EU-ba, onnantól kezdve ugye bejöttek a nagy kereskedelmi boltláncok, és megtelepedtek a városban, onnantól kezdve körülbelül egy éven belül az összes kisbolt tönkrement. Tehát gyakorlatilag ugye ők ezt a versenyt, ami ugye a szabad piaccal együtt jár, nem bírták, és ugye a nagy láncok ugye hát lenyomták őket gyakorlatilag, hogy ön szerint ezt mennyire sikerült ezeket a hátrányokat úgymond kezelni?
Hát azért ez előre látható volt. Tehát aki egy kicsit is ismerte a témát, vagy értett hozzá, az pontosan tudta, hogy ez fog bekövetkezni. Hát addig egy grundon focisztunk rongylabdával, és akkor most beengednek a stadionba, ahol valódi focilabdával, csak ott sokan vannak.
Igen.
És nagyon tudnak focizni. Tehát egészen más a versenykörnyezet. Egy új versenykörnyezetbe kerültünk. Persze, hogy elvben a magyar cégek is mehettek bárhova az Európai Unióba, de sokkal versenyképesebb, tőkeerősebb cégek ömlöttek be az új tagállamokba. És ennek sajnálatos, természetes következménye volt, hogy főleg a helyi kiskereskedelmet, helyi kisipart szorították ki, mert erősebbek voltak. Úgyhogy a kis Schuster vagy a kis zöldséges nem bírták ezt az újfajta versenyt. Ez következménye, ugye ez az előnyöket ellensúlyozó hátrányok, ez a mérleg másik serpenyőjében van, és azért a társadalmi rétegek között is a vállalkozók jelentős része örült ennek, ugyanakkor a nyugdíjasok, a szegényebb vidéki emberek nem biztos, hogy élvezték, vagy tudták használni a felsorolt előnyöket. És azért még tegyünk hozzá még egyet, azonkon kívül, amik elhangzottak, hogy a politikai osztály mind a kormányoldal, mind az ellenzék számára megnyílt egy új színpad, ahova ők föléphetnek, és ugye a kormányzat, mindenkori kormányzat döntési helyeket kapott az Európai Unión belül. Tehát a magyar miniszterek, attól, hogy magyar miniszter valaki, helyből odaült, és mondjuk a pénzügyminiszter vagy mezőgazdasági miniszter havonta találkozott a kollégáival, nem beszélve a kormányfőről, aki rendszeresen Európa első számú vezetőivel ül egy asztalnál, és szinte ilyen klubhangulatban találkozik velük, és tud velük a formális tárgyalásokon túl bármiről beszélni a folyosón vagy a kávézóban.
Egy kicsit már a jelenbe átkapcsolva a beszélgetést, egy kicsit olyan provokatív kérdés, hogy mit gondol, hogyha most adnánk be a csatlakozási kérelmet, akkor felvennének minket az EU-ba?
Biztosan nem. Nem. Ha csak sorba rakjuk azokat a kötelezettségszegési eljárásokat, amelyek Magyarországgal kapcsolatban indultak, főleg az elmúlt 10-14 évben, akkor nagyon sok tárgyalni való lenne amit előtte tisztázni kellene ahhoz, hogy eljussunk a felvételig. Tehát ugye itt a jelenlegi kormányzat, amely ugye önmagát ismétli, mert 2010 óta ugyanazt a kormányt sikerült többször újra választani, tudatosan szembeszáll az Unióval, és visz egy olyan vonalat, amit ma szuverenistának neveznek, tehát az, hogy nem kellünk mi tizen, hogy a zongorát fölvigyük az emeletre, majd én egyedül felviszem. Ez a szuverenista politika lényege. Tehát majd én egyedül megoldom azt, amihez lehet, hogy többen kellenénk, mert egyre több olyan téma van a világban, akár a hálózatok, közlekedés, távközlés, akár a klímaváltozás, akár egyáltalán versenyszabályok, amit csak több államra, vagy a migráció, vagy a bűnözés több államra vonatkozóan lehet kezelni. Tehát én ezt egy téves vonalnak tartom természetesen, ezt a szuverenista gondolkodást, de van, akik ebbe menekülnek, és ebből kovácsolnak politikai tökét.
Ugye ezt úgy fordítják, hogy a Egyesült Államok Európája helyett inkább a Nemzetállamok Európáját preferálják.
Mind a kettő rossz. Ugye az Európai Egyesült Államoknak nincs realitása, mert itt olyan mély identitások vannak, olyan nagy múltú nemzetállamok, van egy Portugália, van egy Hollandia, egy Svédország, Magyarország, nagyon különbözőek. Tehát itt egy szoros együttműködés lehet és kell, de az Egyesült Államok az gondolom illúzió, de ugyanúgy a nemzetállamokat, arról most beszéltem az imént, hogy egyedül nem sokra mennek, különösen az, hogy elég sok kis állam létesült az elmúlt 30 évben Európában, és hát mire menne egy Észtország magában?
Igen. Egyébként hogy gondolja, hogy veszélyben forog Magyarország utagsága, vagy lát bármilyen reális forgatókönyvet arra, hogy konkrétan veszélybe kerülhet a tagságunk?
Azért nincs veszélyben, mert ma is van egy erős többségi támogatottsága.
A társadalmi szinten.
Társadalmi szinten, és nagyon sok száron összefonódtunk Európával. Hát rengeteg magyar dolgozik szerte Nyugat-Európában, rengeteg családi kapcsolat van. És van egy olyan kapcsolatrendszer ma, ami mondjuk korábban még nem így működött, van Skype. És a nagymamával lehet beszélni Skype-on is, és vannak olcsó repülőjáratok, és nagyon sok minden. Tehát sokkal szorosabb a kapcsolat, mint amikor még drága pénzbe került, nem csak a repülés, még a telefonálás is. Tehát családok élnek együtt európai méretekben, de ha egy más szintre lépünk geopolitikai szempontból, elég ránézni a térképre. Hát egy szárazföldbe zárt ország mihez tudna kezdeni? Ugye, ha Magyarország most kiugran az EU-ból, akkor egy Bantusztán lenne belőle, mert körülötte mindenki, vagy majdnem mindenki EU tag, és akkor itten elfalazva a többiektől, kemény határokkal, hát nem sokra mennénk.
Hát ugye az Orbán kormány is ugye azt szokta kommunikálni, hogy ugye nem akarunk úgymond kilépni az EU-ból, ugye ez nincs is napirenden, és egyetlen vezető politikus se vállalja ezt fel, hanem hogy inkább meg akarjuk változtatni az EU-t. Most ön szerint mi az, amiben függetlenül attól, hogy most mit mond a magyar kormány, mi az, amiben szerint, ön szerint mondjuk Brüsszelnek, bizottságnak, vagy akár az egész EU-nak úgymond változnia kellene, vagy amit másképp kellene csinálnia?
Hát erről nagyon sokat tudnék beszélni.
A lényegét tekintve.
Igen, volt szerencsém a tanácsban, a bizottságban, az európai alkotmánytervezetet megfogalmazó konvenben is részt vettem, pontosan 20 évvel ezelőtt, úgyhogy rengeteg elgondolás van, létezik Európában, amit elméleti szinten meg tudunk fogalmazni. A politika nem biztos, hogy kész és hajlandó rá, hogy keresztül vigye. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió kicsit a saját sikerének az áldozata, ezért nőtt nagyon nagyra, rengeteg ország dörömbölt az ajtaján, és még mindig követelik, szeretnék, hogyha fölvennék őket, és nem igazította hozzá a belső működését ehhez a taglétszámhoz. Tehát kicsit olyan néha, mint amikor egy kamaszfiú elkezd nőni, és még mindig az M méretet próbálja az anyukája ráhúzni, holott ő már XXL méretű. Tehát ilyenek az intézményeink. Sokkal erősebb végrehajtó ág kellene, kevesebb plenáris, több többségi döntés, kevesebb vétó, és a többi, mert így tud működni egy ilyen létszámú szervezet. A másik növekedés irány az volt, hogy rengeteg mindennel kezdett foglalkozni. És mint hogy túl sok mindennel foglalkozik, sok mindent nem csinál jól. Kevesebb témát kellene alaposabban csinálni. Tehát itt is lehetne egy szelekció. Ennek nekifutottunk jó 20 évvel ezelőtt, amikor volt egy ilyen kegyelmi pillanat, mi már részt vettünk tagjelöltként abban az Európai Konventben, amely egy alkotmányt akart volna megfogalmazni, meg is fogalmaztuk. És ott én voltam a magyar kormány képviselője, élvezetes volt egy ilyen kreatív valami. Tagállamok kihátráltak mögüle, sok mindent visszacsináltak, és lett belőle a jelenleg érvényes lisszaboni szerződés, új alapszerződés, ami nem rossz, de nem is a legjobb. Úgyhogy, de ahhoz, hogy az egész működést az asztalra tegyük, és elkezdjünk róla beszélni, egyhangúság kell. És ma a figyelmet lefoglalja most a tisztújítás, az új Európai Parlament, utána jön majd az új csúcspozíciók kijelölése, utána jön az új Európai Bizottság jelöltjeinek a meghallgatása, annak a felállítása, tehát legközelebb jövő év elején lehet talán arra számítani. Vannak megint érdekes tervek. Kicsit a bővítéssel összefüggésben egy ilyen EU 36-nak a tervrajza, ami négy koncentrikus körből épülhetne föl, van egy ilyen német-francia szakértői anyag, tehát a téma napirenden van, és kellene vele foglalkozni.
Kicsit már illetve még egy kérdés, mielőtt visszatérnék az EP választásra, mindenképp meg akartam kérdezni az uniós pénzek témáját. Ugye körülbelül ugye 10 milliárd eurót már felszabadított az Európai Bizottság tavaly decemberben, illetve azóta, ha jól emlékszem, még 2 milliárd euróhoz hozzájutottunk. Én nemrég voltam Brüsszelben, és ott ilyen háttérbeszélgetéseken elhangzott az állítás, hogy hát igazából most a további pénzek felszabadítása ügyében, ami ugye körülbelül ilyen 20 milliárd euró, hogyha mindent egybe veszünk, vagy lehet, hogy még több is, ott most a magyar kormány tér felén pattog a labda, tehát hogy a magyar kormánynak kellene bizonyos törvénymódosításokat meghoznia. Erre rákérdeztünk a Kormányinfón, és akkor erre azt hiszem Gulyás Gergely vissza lehet hallgatni. Azt válaszolta körülbelül, hogy hát ez nem teljesen így van, hanem igazából ők azt érzik, hogy Brüsszel nem akar valójában megállapodni, főleg nem ugye a választások előtt, és hogy igazából olyan politikai játszma az egész, hogy igazából itt már nem is szakmai dolgokról megy a vita. Hogy jön ez, hogy látja, hogy most miért nem jönnek azok az uniós pénzek, amik még be vannak fagyva?
Ugye 2021-ben kezdődött a jelenleg folyó 7 éves uniós költségvetési periódus. És amikor ennek az alapszabályait a tagállamok elfogadták, akkor ebbe beírták ezeket a bizonyos feltételeket, amelyeknek a lényege főleg jogállami szintű működés. Két ország kapálozott ellene, Lengyelország és Magyarország. Akkor vétóval fenyegettek, 2020 decemberében volt az uniós csúcs, amikor erről döntöttek. Ezt a vétót végül feladták, de a két kormány az Európai Bírósághoz fordult, hogy lehet-e ilyen feltételeket kikötni. Az Európai Bíróság megvizsgálta, és azt mondta, hogy lehet. És akkor mindkét ország esetében bizonyos pénzek feltételektől függően ott voltak az ablakba, várták a feltételek teljesítését. És azóta van egy nagyon érdekes precedens. Lengyelországban történt egy kormányváltás. És Donald Tusk kormánya napok alatt teljesítette a föltételeket, és 35 milliárd eurót hazavitt.
Ugye erre mondta Gulyás Gergely, hogy szerint ez abszolút politikai alapon ment, mert addig volt ugye a konzervatív, vagy nem tudom, hogy mondjam, kormánya, és az hirtelen jött egy váltás, ugye jött egy ilyen jobb-közép kormány, vagy centrista kormány, és azzal egyből meg tudtak állapodni. Milyen érdekes.
Ez abszolút nem igaz. Ez nem Donald Tusk szép személyért adták oda, hanem azért, mert tételesen kipipálták azokat a föltételeket. Ezek egyáltalán nem lehetetlen föltételek, tulajdonképpen olyanok, amelyeket a csatlakozással együtt a két ország eleve bevállalt, csak aztán kicsit eltértek tőle. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon hát a próba az nem könnyű, de ha lenne egy olyan kormány, amelyik azt mondja, hogy kérem szépen, semmi akadálya, hogy a korábban vállalt kötelezettségeinket betartsuk. És akkor mit tudom én, egy néhány dolgot, alapítványi egyetemek dolgát korrigáljuk, vagy van még néhány, a közbeszerzések ügyét kicsit rendbeszedjük, és ne lombkorona sétányokat építsenek, és ne járjon ide szórakozni mindenki a, mit tudom én, a háztályi stadionon, vagy ilyen dolgokon. Ezek ma már sajtó témák, ha nem teljesítjük a feltételeket, egyből jönne, azt gondolom, hogy napok alatt jönne az a pénz Magyarországra, és ugye arra számítani kell, hogy az Unió nagyon sokáig szépen próbálta rávenni az újabb tagállamokat, meg néhány régebbit is, arra, hogy tessék kérem szabályosan működni, aztán rájöttek, hogy egyetlen egy eszköz van, a pénzeket egy picit vissza kell tartani, rögtön megélénkül a fantázia és képesek teljesíteni.
Tehát ön azt mondja, hogy ez továbbra is szakmai kérdés, és nem egy politikai játszma rész.
Nem is tudna politikai föltételt az Unió a szervezetén keresztül vinni, mert ugye a parlament rábólint, a tagállamok tanácsa, odaadják a bizottságnak, hogy hajtsa végre. Nagyon szigorú és átlátható jogi szabályok szerint működik az egész szervezet.
Értem. És akkor most a beszélgetés vége felé visszakanyarodnék a kezdeti témánkhoz, az EP választás, és hát nem úszom meg azt a kérdést, ami a mostanában mindenhol sláger kérdés, mégpedig Magyar Péter jelenség. Kíváncsi lennék az ön véleményére is, hogy mennyire tartja hiteles szereplőnek Magyar Pétert egyrészt, politikai szereplőnek, másrészt pedig hogy ön szerint milyen eredményt érhet el mondjuk az EP választáson, illetve hogy hosszú távon mondjuk fennáll-e az esélye annak, hogy ő akár Orbán Viktor hatalmát is veszélyezteti?
Ugye Magyar Péter egy érdekes pillanatban jelent meg, tulajdonképpen volt egy várakozás, de már elég régóta, ugye a magyar közhangulatban, hogy történjék már végre valami, jöjjön már valaki, aki itten megmozdítja a dolgokat, és akkor bejön egy ember, egy fiatal ember az ajtón, és azt mondják, hogy ő az. Hát, hogy ő az, vagy nem ő az, azt majd meglátjuk, de ő jött be az ajtón. És beletalálta magát a szerepbe. Egy művelt, bátor, jókiállású ember, aki bírja a média kérdéseit, jól válaszol, és az emberek elkezdték őt követni. És tömegeket mozdít meg. Ugye most itt tartunk. Amit nem látunk még, az a politikai programja. Tehát abból nagyon keveset árult el, részleteket lehet hallani, ez az embereknek tetszik, de az, hogy majd ezt a hirtelen előhúzott Tiszapártot milyen tartalommal tölti meg, milyen arcokkal tölti meg, ugye ebből valamennyi kiderül június 9-éig, most neki egyetlen egy célja van, hogy induljon az EP választáson. Benevezett ebbe a versenybe, egy új versenyző jelent meg, és ez mindenki másnak az esélyeit befolyásolja. Biztos, hogy egy-két EP mandátumot el fog vinni, és ezt másoktól veszi el, mert összesen van 21. Most, hogy pontosan honnan, az majd kiderül június 9-én. Egyelőre mindkét oldal tart tőle. Kormányoldal is ágyúval lő rá, és a legtöbb ellenzéki párt is prüszköl tőle, mert nem szeretik az új konkurenciát. Tehát ő majd itt megjelenik. Ugye a beszélgetés elején szó volt róla, hogy az EP választás lényegében egy szimpátia választás, tehát nagyon alkalmas arra, hogy az emberek kifejezzék a támogatásukat, mert itthoni hatalmi konzekvenciája nincs. Ma még nincs. Tehát ez egy ilyen verseny, ez egy ilyen előverseny tulajdonképpen, és ennek az eredménye, hogy föláll a 26-os országgyűlési választás induló mezőnye. Ebben valószínűleg benne lesz Magyar Péter is. Meglátjuk majd, hogy hány kis párt hullik ki például, mert ennek is van esélye. Tehát kicsit megrostálják a mezőnyt, és akkor utána van nem sok idő, mert ugye egy 26 tavaszán esedékes országgyűlési választásig, hát egy-másfél év kemény kampányidőszak áll előttünk, és akkor kell a pártoknak szint vallani, és jó programokat hirdetni.
Igen, ugye egy héttel ezelőtt volt vendégünk Medgyessy Péter, és ő körülbelül valami ilyesmit mondott, vissza lehet hallgatni, de megpróbálom pontosan idézni, hogy igazából még nincs most itt ideje a váltásnak, mert ugye például Magyar Péter esetében azért ezt még tartalommal, személyekkel föl kell tölteni, és egyébként is kell egy átmeneti időszak, de hogy 2026-ban ő úgy érzi, hogy lehet egy gyakorlatilag arra utalt, hogy lehet, hogyha ez a mozgalom, például ez a mozgalom, vagy ez a párt, ez úgy növi ki magát, akár lehet egy hatalomváltás is. Tehát arra is utalt, hogy ugye Orbán Viktor már 2010 óta hatalmon van, és ugye nem feltétlenül egészséges, hogyha egy vezető mondjuk 16 éven keresztül, vagy még tovább visz egy országot, hogy ezzel mennyire ért egyet.
Hát nézze, azért alakult ki világszerte ezek a 4-5 éves választási periódusok. Mert körülbelül ennyi kell, és ugye én voltam 3 kormányban, vállaltam szerepeket, kormányozni nem könnyű. És nem is volna szabad tovább csinálni, mint 4 év, és utána kell egy frissítés és pihenés azoknak, akik addig ott az élen voltak. Úgyhogy mindenképpen kell azért működik a demokrácia, ahol működik, hogy ezt biztosítsák. Na most nagyon egészségtelen, hogyha mindig ugyanaz a politikai csapat kap újabb mandátumot, és nem működnek az egyéb kontrollfunkciók. Tehát Magyarországon se az országgyűlés, se az eléggé visszaszorított média, se mások nem tudnak olyan szerepet betölteni, hogy kívülről stimulálják a kormányzatot. Ami most látszik, az egy nagyon érdekes jelenség, hogy ugye Orbán Viktor fölépített egy stratégiát, aminek a lényege az volt, hogy előre hozta az önkormányzati választást, biztos nyerőre vette a két választást együtt, és úgy akart nekifutni aztán az európai ügyeknek, hogy ő majd ott Európában is valamit fog kavarni, és akkor történik egy váratlan dolog, és a politikában ezek nagyon fontosak, a váratlan esemény. Február 2-án kipattan ez a bizonyos kegyelmi botrány, dominóeffektus, elsodor, még a köztársasági elnököt is elsodorja, és hirtelen színre lép egy addig ismeretlen személy, Magyar Péter, és az egész mezőny megváltozik. Miközben az Európai Unióban két egymást követő csúcsértekezleten a magyar vétókísérlet homokba futott. Mert decemberben még kiengedték kávézni a miniszterelnököt, február 1-én már olyan helyzetben volt, hogy kénytelen volt föladni a vétót és megszavazni Ukrajna támogatását mindenféle feltétel nélkül. Na most ez egy olyan konstelláció, hogy itthon is problémák merültek föl, kint sem működik az eddigi stratégia, le kéne ülni és átgondolni az egészet, de ehhez már túl közel van a június 9-e, egyelőre ugyanazt a maszlagot kapjuk, tehát 3 szó a kormánypárt európai programja, ez a no war, no gender, no migration, ráadásul angolul hirdették meg, hogy mindenki értse, úgyhogy ez így ma kevés programnak, ennél sokkal több kell, hát ha nem június 9-e előtt, akkor utána.
Hát azt hiszem, az mindenképpen megállapíthatjuk, hogy mindenképp izgalmas időszak előtt állunk, mondjuk izgalmasabb időszak előtt, mint mondjuk fél évvel ezelőtt gondoltuk volna. Körülbelül ennyi fért a mai podcastunkban, és természetesen a jövőben is figyelemmel kísérjük az eseményeket. Én megköszönöm Balázs Péternek, hogy elfogadta a meghívásunkat, jöjjön máskor is. Köszönöm a nézőknek és a hallgatóknak a figyelmet. Mindenképp iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és várjuk Önöket legközelebb is.